Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Bibáb Podcast, Nárai Erika vagyok. A mai adásunk témája, hogy idén 25 éves a Budapest Jazz Orchestra, vagy más néven a BO. Velem szemben a zenekar vezetője, valamint alt és szoprán szaxofonosa, továbbá klarinétosa, Kolman Gábor. Hát drága Gábor, most nem fogok úgy csinálni, mintha nem ismernénk egymást, mert hála jó Istennek elég szoros barátságot ápolunk, szakmait és egyebet is. Mesélj nekem a kezdetekről, ha még egyáltalán emlékszel rá.
Emlékszem, egyetemre jártunk nagyjából az egész zenekar a tanári karból, és az akkori fúvósokból alakult. Egészen pontosan a Cotton Club Singers döntött úgy, hogy a Budai Park színpadon csinálnak egy koncertet és big band kísérettel. Ez ma már nem egy különös dolog, akkor egyedülálló dolog volt, nem volt állandóan működő big band.
Így van, erre emlékszem.
És egy nagyon jó pillanatban született meg a Budapest Jazz Orchestra őse, óriási siker volt az első koncert, és nagyon szeretném kiemelni Lederer Tamás nevét, mert nélküle nem ülnénk ma itt, és nem beszélgetnénk erről. Ő volt a menedzser az énekegyüttesnek, utána mögénk is mögénk állt, és nagyon okos módon évekig fizette a próbákat. Tehát semmi másba nem szállt be, de a próbákra próbapénzt fizetett. És hát nyilván először az ének együttessel turnéztunk Cotton Club Orchestra néven, és utána, amikor ez a turné véget ért, akkor önálló néven Budapest Jazz Orchestraként működtünk tovább.
Arra emlékszel, hogy kinek volt az ötlete egyébként, hogy legyen ez a név?
Nem, hát erre nem. De nem volt rossz ötlet.
Ahogy az előbb mondtad, hogy a tanári karból, és a fele-fele arány volt egyébként?
Nem, azért nem, nem. Tehát túlnyomó részt, ugye László Attila a másik, akit ki kell emelni, mert mondjuk ő nagyon jó hangulatú big band gyakorlatokat tartott.
Igen, arra emlékszem, talszokon.
És tulajdonképpen azért ő is ebbe benne van, hogy nekünk ez a big band nem egy olyan dolog lett, mint a forró víz, hogy kikapjuk belőle a kezünket, hanem nagy kedvel vágtunk bele. Azt is azért el kell mondani, a részfúvósokban a jazz annyira nem bővelkedik Magyarországon, és a Zeneakadémiának a klasszikus tanszékéről is jöttek fiatalok játszani.
Komolyan? Erre már nem is emlékeztem.
Elsősorban harsonára későbbiekben, illetve hát maga a lead trombita egy olyan pozíció, ami rendkívül nehéz.
Az egy speciális.
És egy különleges képességet igényel, ami a trombitások között is csak néhány embernek van meg. És azon a poszton sokáig, és most is egy olyan ember ül, aki elsősorban klasszikus zenét tanult.
Nem mondjuk ki a nevét?
De kimondjuk, őt Tulkán Péternek hívják, a Petit nagyon-nagyon régóta ismerem, és pont most 3 napja mesélte el, hogy ő akkor abban az időben, amiről most beszélünk, akkor volt ott, és játszott egy koncerten, de én erre már nem emlékszem ilyen távlatokba. Én ővele később kerültem barátságba, akar tanulni improvizálni, és a mai napig játszik olyan együttesekben, amik a könnyűzenének a berkeim belül működnek.
A Bombónál például
és
nagyon
ő nagyon tudatosan
komoly
képezte,
kapcsolatban van.
Nagyon tudatosan képezte át magát. És hát neki például megvannak azok a trombitás adottságai, amivel itt egyszerűen arról beszélgetünk, hogy kb. Egy oktával feljebb kell
tudni fújni,
mint a többiek, és ezt úgy technikában, mint fizikailag és fejben bírni is kell. Bírni kell.
Na, tehát akkor elindultunk a kezdetektől. Ez akkor már úgy tűnt, 25 évvel ezelőtt is, hogy ez egy hosszú távú történet?
Egyáltalán nem. Hát, az első 3 koncertre úgy mentünk el, hogy nem tudtuk, hogy lesz a negyedik. Tehát egyáltalán nem volt erről szó. Annyi volt a plusz felhajtó erő, hogy mint mondtam, egy másik alomból vándoroltunk ide át az egyetemnek a big bandjéből nagy részt, és hát meg volt a baráti kapcsolat, meg voltak azok a plusz emberi dolgok, amire lehet építeni. Mert akármennyire is hihetetlen, de ma ez a zenekar sokkal inkább szól az emberi dolgokról, mint a szakmairól, mert ennyi év után már most, ami eddig nem sikerült, az lehet, hogy nem fog. De egy kis zenekart is össze kell tudni tartani. Egy ilyen nagyot, az szinte hihetetlen, hogy sikerült.
Hogy lehet 17 embert? Még ha csak 17 lenne, mert ugye nem 17-en vagytok, hanem nyilván sokkal több ember van a listán.
Hát, hogyha valamilyen nagy igazságot keresnénk e mögött, ezt mi akkor nem tudtuk, de Amerikában akiket most ismerünk, mint szólisták, a túlnyomó többségük, tehát 80-90%-uk big bandekbe kezdett. Például a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie és a Miles Davis úgy ismerték meg egymást, hogy az egyik 17 volt, a másik 18, a harmadik 19, és egy big bandbe játszottak. Nem is ismerték volna meg egymást, hogyha ez hogyha nincs. És később ment el, amikor már New Yorkban a Gillespie elkezdett bebopot játszani, akkor ment el a Miles Davis, és ugye benne van az életéről szóló film, hogy egy hétig kereste őket, mert akkor nem volt internet. És járkált New Yorkban, ami elég nagy, hogy igen. Vajon hol játszanak.
Hol játszanak.
Visszatérve erre, tehát, hogy ez egy fúvó szempontjából ez volna normális, hogy itt megtanulni a hangszert, az intonációt, a frazírt, a gondolkodást, hogy a latin az latin, a swing a swing, és utána, aki ebből a közegből ki tud még pluszban emelkedni, ugye, abból lett válni. Amerikában, uh-huh. Aztán később kvartettbe, kvintettbe egy szólista. Mi ezt véletlenül kezdtük el így magunkra húzni ezt a kabátot, és elkezdtük hihetetlen módon élvezni. Nyilván ez egy fúvós, centrikus zene. De jelen pillanatban, akik a ritmus szekcióba ülnek, ugye Serei Dani dobol, Hárs Viktor bőgőzik,
Juhász
Attila zongorázik, Birta Miklós gitározik, ők el szokták mondani, hogy nagyon szeretnek ebbe a zenekarba játszani, és a Miki kifejezetten, akinek szinte talán így ránézésre a legkevesebb dolga van a gitárral ebbe az egészben, és a koncert felén legalább nem hallatszik, amit igen. Csinál, ő mondta el, hogy imádja azt, hogy mindig van új kihívás, hogy mindig valamit másképp csinálunk. Ha még ugyanazt játszunk, akkor lehet, hogy más a szólista, de nem is nagyon szoktunk ismételni.
Erre készülni kell.
És gyakorlatilag ez olyan, ami az embert szinten tartja, akaratlanul is. Tehát itt nem lehet összepunyadni, mert nincs, már nincs. A következő héten egy teljesen más nehézségű műsorral helyt kell állni, és ez egy őrült jó dolog. Sok esetben egy hangon van vita. Tehát, hogy azt az egy hangot hogy játsszuk el, mert az előtte levő hét, meg az utána levő jövő nyolc az egyértelmű, és az a jó, hogy ezeket együtt beszéljük meg, együtt találjuk ki, együtt tanuljuk meg, és így a zenekarnak kialakul egy saját stílusa. Ugye van egy szó, a sound, amit az amerikaiak használnak nekünk, erre nincs jó szavunk, de ez olyan, mint a mélységélesség egy fotónál, hogy csak az alak látszik a kép elején, vagy esetleg a mögötte lévő bokrok is, vagy egészen távolba el lehet látni, és még ott is egy épület kristálytisztán kirajzolódik. Ez, hogy mennyire mélyen tudunk belemenni a zenébe, ha ebben jó egy big band, akkor én mindig azt szoktam mondani, folytatva a gondolatodat, hogy aki élő zenét szokott hallgatni, annak tetszeni fog.
Egyébként mikor érezted először azt, hogy a Budapest Jazz Orchestra-nak van szandja, saját szandja?
Hát ezt így nem tudom megmondani, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy legelőször, ami nem volt annyira régen, talán egy ilyen 10-14 éves múltra tekint vissza Peter Erskine-nel, amikor először játszottunk, ugye ő a big band dobbalásnak egy kvázi legnagyobb mesterek egyike, egy világsztár a szónak abban az értelmében, hogy bárhol a világon a zenészek között kimondod a nevét, tudják, hogy ki ő. És ő mondta azt, mert hogy mondta, hogy nagyon tetszik neki, és ez ilyen érthetetlen volt, tehát itt próbáltunk rájönni a felvételekből, meg kottákból, meg ugye magunk feje után, és akkoriban azért ez még nem érezte az ember úgy, hogy itt most tényleg valamilyen partnerként szerepel egy ennyire erős egyéniség oldalán, és ő mondta ki először azt, hogy van egy szandotok, egy olyan szandotok, ami csak a legnagyobb zenekaroknak volt. De ez nem azt jelenti, hogy ez olyan.
Nem, hogy egy saját.
Hanem ez egy érték, ami mérhető, amit egy olyan, aki átélt már ilyet, az azonnal megérez. És aztán ugyanez folytatódott a Joe Lovanoval is, hogy a második koncert után magához ölelt, és azt mondta, hogy bármikor eljövök, szóljál.
Hát ha már szóba hoztad ezt a két nevet, nyilván nem véletlenül. Én úgy tudom, hogy rajta volt a bakancs listán mind a két ember, hogy szeretnél velük játszani, és milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy ez össze is jön? Ez tényleg olyan volt, mint egy álom?
Ez még annál is több. Tehát, hogy az ember, amikor elkezd zenélni, és még a mi időnkben ugye lemezeket vettünk, és lemezeket hallgatunk, az egy picit más világ volt, mindennek nagyobb volt az értéke. És minden egy kicsit személyesebb igen. volt. És hogy ott hallottam ezt az embert dobolni, egy szobába itt Budapesten, hogy ő mit játszott fel New Yorkban vagy Los Angelesben, hát melyikünk gondolja azt, hogy valaha egy színpadon
ez nem, hogyha az Erika Franklin mögött
beszélgetni, meg vokálozni. Együtt igen. utazni, igen. meg mit tudom, hanem hogy egyáltalán nem a nézőtéren vagy.
Igen.
Tehát ezekre az ember így nem tud gondolni. Amikor ez a folyamat elindult, és ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ezt nem zenészek indukálták. Tehát akkoriban mi A 2000-es évek elején nem feltétlenül volt az első gondolatunk, hogy hívjunk ide egy világsztárt, és mi 30 évesen úgy, hogy ennek a zenének itt nincs olyan komoly kultúrája, vagy nem volt olyan komoly kultúrája, mint Amerikában, mi akkor most ezekkel kezdjünk el játszani, mert ez nekik biztos tetszeni fog. Tehát ezt senki nem gondolta. Ezt újságírók, kritikusok, producerek kezdték el forszírozni, hogy játszanak a magyar zenészek amerikai világsztárokkal. Aztán később nagyon hálásak lehetünk nekik, és őket igazolta az élet, hogy mi ebből rengeteget tanultunk. Ugyanis amikor ott vagy valakivel a színpadon, és játszol, tehát hogy konkrétan megy a koncert, akkor tanulod a legtöbbet tőle. Mert mindegy, hogy a próbán mit mond, hát csak jó dolgokat mondanak. De amikor ott állsz mellette,
és látod,
és érzed azt az erőt, ami nem hangerő, hanem egy erő, ami jön abból az emberből, és az csak zene, és mindig jó. Azon belül, hogy ezek az emberek tényleg zsenik, még szerencsés életük is van. Tehát, hogy ő például teljesen véletlenül keveredett bele ezekbe a nagyzenekari felvételekbe. Valaki egyszer nem ért rá, és Disneylandben ott van egy színpad, és ott volt egy élő felvétele, ha jól emlékszem, a Stan Kenton Big Bandnek, ami az egyik legnehezebb Big Band zene, ami létezik. És a 18 éves volt, és őt érték el ugye telefonon, megint csak azt tudom mondani, ezt nem tudjuk ma már elképzelni. Nem volt mobil, tehát telefonálgattak mindenfele Amerikába, és ő fölvette a szállodai szobába a telefont, hogy a valakinek mondta valaki, hogyha ez
előbb lemegy kávézni, akkor
igen. Igen. És akkor oda repült, és odaadták neki a kottákat, és azt mondták, hogy nézd át, mert hát
és ugye... És miért odaérsz, tudni kell.
És akkor szinte próba se volt, hanem hogy egyből játszani kellett. És ő egy hasonló élményt élt ott át. Tehát, hogy azon ő ezt emlegeti, ezt a koncertet, hogy végül nem egy trauma lett belőle, ahol ő összeomlott, és megalázták, és megsemmisült, hanem ugyanezt mondta el, hogy beült abba a zenekarba, és olyan érzések fogták el, amik addig soha. És mi ugyanezt kaptuk ezektől az emberektől, és azt mindig érzed egy ilyen embernél, amikor ugye van egy, nem fal ez, csak hát a védi magát, meg tart a személyisége körül egy burkot. Azt mindig érzed, amikor ezen átenged.
Hát akkor most nézzük meg, hogy milyen az, amikor ez zenében manifestálódik. 2018-as a felvétel, ugye Budapest Jazz Orchestra Joe Lovanoval és Peter Erskine-nál, ESP szerző Wayne Shorter, szaxofonon Joe Lovano, dobon Peter Erskine, Budapest Jazz Orchestrával, közreműködők zongorán Olá Kálmán, gitáron László Attilát hallhatjuk, és hát a karmester és hangszerelő, az se akárki egy Neumeister. És hallgatlak benneteket, és azt látom, hogy az a zenekar számomra ugye minden ismerős arcán ott van egy bizonyos pici mosoly is. Tehát, hogy egyszerűen nyilván ott van az abszem is a fenékben, hogy mégiscsak ezekkel az emberekkel muzsikáltok együtt, de hogy ott van egy ilyen teljesen felismerhető félmosoly a szátokon, hogy ne, magatok se hiszitek el, hogy itt vagytok, és ezzel a két zenei csodával egy színpadon állhatok, és muzsikálhatok, ami abszolút átérzek. Tehát, hogy ezt most nem bántásból mondtam, hanem hogy elképesztő.
Nem is éreztem, hogy bántanál. Nyilván ezt az ember magának is csinálja egy kicsit, tehát ugye akiket már elmondtam képekről, koncertfilmekről, lemezekről ismer, azt olyan magasra teszi, hogy elérhetetlen. És aztán Amikor bejön az ajtó, már az nagyon durva. De ilyenkor, amikor játszol vele, az meg, az amit mondtam, hogy vannak dolgok, amit nem gondolsz rá, sohasem képzeled. Nem azt gondolod, hogy ilyen nincs, hanem egyszerűen ez tényleg nincs.
Tényleg nincs.
És aztán mégis van.
Mégis van. Menjünk vissza a kezdetekhez, de előtte azért hadd mondjam el, hogy ezeket a felvételeket meg lehet hallgatni és nézni, ez mind föl van töltve a YouTube-ra, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy ne csak bennünket hallgasson, hanem ezeket a bizonyos zenei bejátszókat is megtalálják majd. Tehát a kezdetekről most egy picit már beszéltünk, de azt nem mondtuk el, hogy tulajdonképpen ki volt az első vezetője a zenekarnak.
Amikor a Cotton Club Singers mellett létrejött, akkor a Kossz Szilveszter volt ennek az énekegyüttesnek kvázi a hangszerelője, vezetője, és akkor először ő csinálta ezt körülbelül egy és másfél évig. Aztán ugye ott, amikor elkezdtünk önálló zenekarként működni, akkor jöttek az ütközések, és látszott, hogy az a fajta trió, amelyik így mellénk állt a énekegyüttesből, nem tudjuk velük összeegyeztetni. És utána Fekete Kovács Kornél vette át, ugye ő volt a második trombitás, a zenekar trombitás szólistája, és egy picit talán a Ted Jones világából kiindulva, ő nagyon nagy tisztelője volt, és mi is ennek, és a Ted Jones is hasonló módon a saját zenekarának a szólistája volt, néha kiment előre vezényelni, illetve hát azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ő már akkor ott tanított, mi meg ott tanultunk, tehát nyilván nem közülünk került ki a zenekar vezetője. És aztán vele évekig dolgoztunk, először megpróbáltunk mindenfajta fontos Big Bandnek az anyagából egy koncertet csinálni a Matáv Zeneházban. Szerencsére kaptunk akkor lehetőséget, és annyira rendesek voltak, hogy ugye ott komoly klasszikus zenei koncertek voltak, és annak az ajánlójában benne voltunk mi is, mint totál kezdő zenekar Big Band, és akkor mi voltunk kvázi a kakukk tojás minden hónapban. És akkor, amikor ezeket megcsináltuk, utána a Kornél nagyon sokat írt, hangszerelt, és a BMC-vel kerültünk akkor kapcsolatba, és tulajdonképpen az első komoly sikerek azok a BMC-nél megjelent lemezeink, amik Kornélnak voltak a szerzeményei, hangszerelései, és mindjárt a második ilyen lemezen David Liebman volt a szólista, ami egy nagyon nagy élmény volt. Tehát így ebben a sorban, aminek most a közepéről beszéltünk, a sornak az elején talán őt említeném meg, hogy ő volt az első ilyen mágikus ember, akivel test közelbe kerülhetünk. Ugye nyilván még nagyobb élmény volt, mert szaxofonos volt, és beszélgetünk vele, és tudtunk első kézből válaszokat kapni a kérdéseinkre, amit itt nem bírtunk megoldani. És hát nagyjából ez az időszak, a nagyon sok próba, nagyon kevés koncert időszaka volt, de azért játszottunk, de hát most a mai működésből visszanézve rá se tudnám venni ezeket az embereket, hogy ennyit készüljünk egy koncertre. Nyilván most már máshogy működik az egész, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rendesek voltunk, és nagyon szorgalmasak.
Annak idején egyébként hogy kell elképzelni egy repertoárt egy Big Bandnél, hogy voltak ezek, amiket mondjuk a Kornél hangszerelt, és volt már akkor is bekerült hozzátok olyan megvásárolható aranzsban,
hát amiket így... Hát párhuzamosan ment a kettő egymás mellett. Hát valahonnan kellett ezt tanulni, hogy hogy van. Uh-huh. Annak ellenére, hogy azért azt el szoktam mondani ezekben az interjúkban, hogy voltak komoly Big Bandek Magyarországon, csak így akkor, amikor mi létrejöttünk, onnan semmilyen információ nem jutott el hozzánk. Ugye az egyik legfontosabb, amit kevesen tudnak, hogy a Studio 11, amikor megalakult a 60-as években, az egy Big Band volt.
Tényleg? Ezt nem tudtam én sem.
És embertelen felvételek vannak fönn a YouTube-on. Úgy játszanak, pont a már említett Stan Kentont, hogy bizony megközelítik azt a
színvonalat,
csak én már ezeket az embereket nem ismerem. Az öregek még mondják a neveket, mintha én is ott lettem volna velük, de hát nagyon nem voltam ott, még a földön sem voltam, úgyhogy csak ámulok és bámulok, hogy milyen zenészek éltek akkor Magyarországon. És utána vett az a zenekar egy fordulatot, ami szerintem egyáltalán nem volt egy rossz dolog. Én nagyon szerettem a táncdalfesztiválokat, én a végét elcsíptem még Egerbe, és akkor még voltak olyanok, hogy élő zenekarra, színházban, vokállal, játszva, versenyeztek.
Jó, de hát a régi felvételeket azért hiába nem éltél még, de ezért a 60-as években, amiket látunk, hogy micsoda kiállítású zenekarok voltak egy-egy ilyen felvétel mögött, vagy előadó szólista mögött, ámul és bámul az ember, és ott élőben azt be kellett hangosítani, azt le kellett tudni játszani, annak át kellett jönnie a TV képernyőjén, és hát ez abszolút így semmivel van. Nem volt színvonaltalabb, így mint van. Egy Sanremo, vagy egy nem tudom milyen fesztivál.
Muszáj megemlíteni Deák Tamás neve. Jó, ő még csinált sok minden jó tudom, mellett, amit igen. csinált nekünk.
De azért még... mondjuk el, aki nem tudna, hogy ki az a Deák Tamás, hogyha máshonnan nem, akkor hát a macskafogó.
Hát a macskafogóban ő volt, aki az asztalra csapott, és azt mondta, hogy már pedig ez lesz ennek a filmnek a főzenéje. Egyébként ezt sem sokan tudják, hogy ez a Woody Herman Big Bandnek a felvétele, és ezt négy szaxofonos fújta.
Igen. Most a Four Brothers-ről beszélünk.
Nem, igen, a Four Brothers, és nem biztos, hogy fel tudom sorolni, de azt tudom, hogy Stan Getz közte volt, ami nekem döbbenet, és ez is igazolja, amit a legelején igen, mondtam, hogy ő ilyen 21-4 éves korában vette fel ezt a felvételt, utána 30 éves kora, utána világsztár lett, ebben olyan nagyon sok különös akkor már nincsen. És visszatérve, tehát ő volt a másik, de valahogy pont akkor így a 90-es évek elejére ez teljesen kifogyott, eltűnt. Tehát mi ténylegesen úgy éltünk, hogy a Big Band, nem is nagyon hallgattam, a Count Basie Big Bandet tudtam, hogy milyen jó, de hogy nem is volt szem előtt. Milyen kvártetteket hallgattunk, meg abszolút. Chick Corea Electric igen. Band, meg ilyenek, meg Miles Davis. Igen, de az, hogy nekünk igen. itt Magyarországon volt Big Band, ugye igen. a Szakcsiék voltak, akkor a Babossal, magyarokat is természetesen jártunk a koncert, a Vukán Gyurit imádtam. De nem, Big Band nem volt.
Igen.
Pedig ez valamilyen nagyon gyorsan kellett, hogy így a földbe álljon, most idézőjelben állunk, mert előtte meg nagyon-nagyon jó volt.
Érdekes. Ez lehet, hogy föl kéne valahogy kicsit kutatni, és hogy hol
ilyen értelemben nem kaptunk segítséget, hogy akkor mi nem kerestük meg a Deák Tamást, mert nem tudtuk ezt fejbe összerakni, hogy ő már csinált ilyet nagyon jót. A Stúdió 11 már teljesen
más volt.
Senki nem jött oda hozzánk az öregek közül, hogy gyerekek, hát kérdezzétek már meg a nem tudom. Egy valakire emlékszem, a Bergendi Pistit, én nagyon szerettem.
Ismerős a neve.
És nagyon sokat köszönhetek neki, mert sokat bátorított engem.
Egy apukáját?
Igen.
Ugye a Pista sokat. Bocsánat, a hallgatóknak egy kis gyermekem édesapja, a fiatalabbik, és a Pista az apósom volt.
Én most az apósodról beszélek, tehát ő elhívott oda magához, leültetett az asztalhoz, és ő szugerált engem, hogy ezt csináljuk.
Igen, az így volt.
És én most már így visszagondolva tök értem, hogy miről volt ott szó.
Hát ő rajongója volt ennek az egész.
Meg hogy ő tudta, hogy ez milyen fontos, hogy ez megint, hogyha elindul, stb. De hát akkor meg ott ültem, mint a tojásból, aki kidugja a fejét, hogy most mi van, és hogy ez a nagy kopasz ember miért mondja
ezt,
hogy ezt abban ne hagyjátok. És évekig járt a koncertekre, és ha jó volt, mindig odajött, és elmondta. És hogyha elmentünk az erdőbe, akkor finoman, de azt is elmondta. És aztán megint eltűnt egy fél évre, aztán megint jött. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki abban, hogy valamilyen fajta erőt azért a háttérből kaptunk. Csak konkrét olyan fajta szakmai segítséget, hogy odaállt volna XY, és azt mondja, gyerekek, én már csináltam 40 évvel ezelőtt, hát ez nem így van.
Ilyen és akkor, hogy visszakanyarodjunk a kérdéshez, tehát akkor lehetett már akkor is hozzájutni már meglévő aranzsokhoz, amiket
megtudtunk venni Amerikából.
És az, gondolom, ma már ugye egy gomnyomás, mint tudjuk, meg kinyomtatod, meg
igen.
3 perc alatt lehet szinte bármihez hozzájutni. Igen. Ez akkoriban hogy történt?
Hát vártunk rá néhány hetet, vagy hónapot, de
és akkor megjöttek
egy
papírformában?
Abszolút. Ezt a mai napig van egy cég, amelyik árul Big Band aranzsokat, hát mindent nem lehet megvenni nyilván.
Jó, persze.
De amit így nyilvánossá tesznek, vagy nagyon sokan csinálják azt, hogy transzkribálnak. Tehát,
a szabályos egyébként? Ezt mindig meg akartam kérdezni.
Az igen.
Az teljesen.
Csak ott mindig, ezzel szoktam
gondolni. De azt mondani kell, már bocsánat, hogy hát ez egy transzkripció,
írva.
De egyébként
rá van írva.
XY-nél.
Tehát rá van írva, tehát van olyan nekünk, hogy mit tudom, Ella Fitzgerald, Count Basie, és transcribe by.
Én magam is énekeltem.
Igen, meg igen. Van olyan, hogy nincs odaírva, hanem oda van, hogy kiírta, és akkor az eredeti.
Aha.
De ez sok aranzsnál érezni, hogy az a kis finom okosság, amitől tényleg szenzációs, az ezekből néha kimarad.
És minden nincs tudtam, odaírva. Áhá,
igen, ezt sose tudtam, hogy ez direkt van, vagy csak transzkripciós.
Vagy pont véletlenül mindig.
Mert ugye nekem is valaki tanított, és akkor mondta, hogy hát Gabikám, írd le a tetejét, meg az alját, és a többit úgy is tudod. Na most pont a többit nem tudod. Tehát én megírok akármilyen leadet, meg basszust, de hogy az 17 emberre fölrakni, hát egymás után játszunk koncerteket, És vannak olyan pillanatok, hogy borsózik a hátam. Úgy van használva a 17 ember, hogy olyan világok nyílnak meg, amit nem is tudsz, hogy létezik. Na most azok már olyan szintjei ennek a dolognak, olyan komoly belső hallás és szakmai tudás, tehát igenis ennek a közepében van a lényeg, mint értem, mindennek.
Mint mindennek, igen. Egyébként, ha már ezekről a bizonyos hangszerelésekről beszéltünk, akkor egy újabb bejátszó jön. Itt járt egy számomra is nagyon kedves, és egy fantasztikus amerikai énekesnő is a vendégetek volt. Ugye Jay Monheitról beszélgettünk 2019, olyan rég volt? Most nem ilyen gyorsan megy ez
idő. Utána megállt a világ,
igen,
és úgy tűnik, mint
igen. Tehát jöjjön Jay Monheit és a Budapest Jazz Orchestra, Lady Be Good, úgyhogy most ebbe belehallgatunk egy picit. Egyébként jellemző ezekre a nagy amerikai sztárokra az a fajta alázat és kedvesség és szakmai mindenféleség, amitől azt...
Nem, én most egy kevésbé népszerű dolgot mondanék. Na. Mi vagyunk mások, az a normális.
Aha.
Tehát, hogyha sikeres vagy a munkádban, hogyha elérted, amit szeretél volna, vagy többet, mint amit gondoltál, jó emberekkel játszol, sikerülnek a dolgok, akkor
miért ne
legyél önmagaddal fókuszban?
Csak az én tapasztalatom, vagy ez tényleg úgy van, hogy ha kitesszük a lábunkat ebből az országból, és csak egy picit valamit jól csinálsz, nincs az Isten, hogy ne dicsérje meg az a valaki, akivel együtt musikálsz.
De ez így van.
Ugye?
Mert ugye az embernek...
De ez nálunk miért nem természetes?
Az embernek, ennek az egésznek van lelki oldala. És az nagyon fontos, hogy többféleképpen lehet tanítani, meg felfele emelni valamit. Az egyik az, hogyha jókor dicsérsz. Ha ész nélkül dicsérsz, semmit nem érsz el. De ha azokban a pillanatokban, amikor tényleg jó volt, akkor azt mondod, hogy ez most jó volt, az egy óriási segítség annak, aki azon dolgozik,
az
hogy
rögzül.
Most ez hogy legyen. Uh-huh. És akkor vissza tud emlékezni, hogy arra ő azt mondta, hogy jó volt, akkor ez az, amit csinál. Én a tanításban ezt nem csinálom jól. Tehát én elég sokat beszélek a hibákról, viszont ez meg nem szerénytelenség talán tőlem, de szinte állandóan az én tanítványaimat veszik fel a Zeneakadémiára. Hát sokan mondják azt, hogy először nagyon nem szerettek, de utána meg nagyon szerettek, és nagyon jó. Gondolom, én sem vagyok ebben jó.
De értem, amit mondasz, de hogy ez egy magyar sajátosság
igen,
egyébként?
Igen. Balsorsak itt régen.
De nem régen.
Hanem valamiért most.
Igen.
Te pedig nem.
Igen, tudom.
Ez belénk rögzült, nem menjünk el ebbe az irányba, de tényleg egy csomó olyan van, amit hozunk magunkkal, és állandóan azt gondoljuk, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni, nem jó, ahogy csináljuk, stb. És ők egy teljesen más közegből jönnek. Tehát abban a közegben eleve máshol vannak meghúzva a minimumok. Nem hangoznak el olyan dolgok, amik esetleg itt elhangoznak sokszor, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, ha valaki nagyon-nagyon mérges, de nincs csak közbeszédnek ez nem tárgya, pláne ezen a szinten, amiről beszélünk. Én most így visszagondolva, mivel ezt szóba hoztad, végigfutottam az ilyen igazán-igazán nagy nevek közül, én most nem fogom megmondani, hogy ki volt az, de egy volt az, aki akár innen is merítette volna a személyiségét, és aki tényleg megszivatott bennünket, a koncert előtt 5 perccel odarakta az iPad-et, hogy I have a program. És addig egy szót, az volt, hogy majd mondunk számokat, amit mindenki ismer, és ott olyan egyméteres című amerikai sztenderek, amit nem csak én, senki, aki ott volt Európából, nem ismert. Tehát, hogy vannak ilyen méltánytalan pillanatok, de nagyon-nagyon-nagyon ritka. És mert nem normális, mert most az, hogy eljössz, elutazol valahova, ott most beszéljünk erről a konkrét esetről, ott megjött a Jane Monheit, eljátszottuk az első 2 számot, és akkor olyat mondott, amit addig senki sem, hogy talán Amerikában van csak olyan zenekar, amelyik ezt jobban el tudná játszani, mint ti. De ott is úgy mondta, hogy, tehát, hogy ott valamelyikek, 2-3. És ez egy akkora erőt adott ott mindjárt a próba elején, hogy jó, akkor nem fogunk beégni. Tehát, hogy akkor ez így real, ez így jó, ez így lemehet. És akkor onnantól meg egy ilyen egyenrangú partneri viszony alakul ki, ahol senki nem mond felesleges dolgokat, és mondom, ha jó, akkor miért ne örülnél?
Hát ez az, de mégsem. De jó, hát most beszéljünk egy picivel vidámabb sztorikról. A legelején már érintettem ezt az ifjúsági koncert sorozatot, amiben én magam is valamilyen szinten involválva vagyok. Ez miben másabb, mint amikor mondjuk a zenekar egy más jellegű programot játszik felnőtteknek?
Hát eleve nagyon-nagyon ki kell találni azt, hogy a gyerekek, és mindenki sajnos, a felnőttek is, csak hogy ezt nem tudják, 45 percig tud egy ember koncentrálni. Utána biztos, van, akinek sokkal előbb lekapcsolják már a lámpát, de az a max. És akkor azt kitalálni, főleg a nagyon kicsiknél, mert a gimnazisták az is nagyon nehéz, de azért az egyel már jobb, mert ott többet tudsz beszélni, de a nagyon pici gyerekeknél beszélni se tudsz sokat, meg akármit se tudsz mondani, és azt fölépíteni, tehát teljesen végig meg koreografálni azt, hogy azokat a 2-3 perceket, amit le lehet őket kötni, hogy az végig azért mégiscsak az legyen, hogy játszunk is, meg kicsit cukrot is osztunk, meg kérdést is teszünk, megint játszunk.
Hát szóval ugye most a saját tapasztalatomat egy picit, ha beletehetem a sztoriba, hogy azt éreztem, hogy akkor vagyunk nyerő helyzetben, ha minél többször őket is megszólítjuk ebben a sztoriban.
Az a tapasztalatom a felnőtteknél is, hogy őket is meg kell szólítani. Hogyne. Az is nagyon rossz, hogyne, amikor arról szól a jazz koncert, hogy kijön 3 sápadt ember leül. Most bocsánat, hogy ilyeneket értem, mondom, csak láttam,
igen,
már ilyet.
Igen, láttunk ilyet, igen.
És elkezdenek játszani baromi jól, mint a robotok, és egy mosoly nincs, egymásra nem néznek, és hát az, hogy ott kint emberek vannak, arról meg jobb nem is tudni. És akkor egy csomó minden nem történik meg, ami megtörténhetne. És néha csak annyi elég, hogy az ember elmondja, hogy ezt a számot kiírta, nem ismerik, de legalább.
Valami.
De igazából ugye a gyerekeknél azért érzi az ember ezt nehezebbnek talán, mert ott mindenképpen meg akar felelni, mert hát azt akarja, hogy a gyerekek úgy menjenek el onnan, hogy ez egy jó élmény.
És volt, hogy visszajöjjenek.
De igazából a felnőtteknél is ugyanez
nagyjából
van.
Tehát igen.
Én néha órákig gondolkodom azon, hogy mit játszunk egy helyen. Tehát azt mondják, hogy el kell menni ide és oda, igen, ezeknek.
Igen.
Hogy most az egy vegyes közönség, vagy egy zárt körű rendezvény, egy díjátadó, vagy játszunk jazzt, vagy ne játszunk jazzt, tehát hogy fel kell fogni a paramétereket, és utána a felnőtteknek is ki kell találni. Azt például, hogy milyen sorrendben játszod el a számokat, ez kardinál, ezt a Pegénél tanultam meg. A Pege Aladár kvártettjében játszottam évekig, minden koncert előtt az egy szeánsz volt, hogy összeraktuk a sorrendet, és lehet, hogy egymás utáni napokon ugyanazt játszottuk, de nem ugyanabban a sorrendben.
Figyelj, mindig az a döntő, nem is biztos, hogy az a döntő, ahogy játszunk, vagy ahogy énekelek. Nyilván az is nagyon fontos. De ha tudok a dalok között 3 szép, vagy vicces, vagy megindító történetet elmondani egy-egy dal kapcsán, hiába nem ismeri.
Meg hát az, hogy akkor azt érzik, hogy a koncert nem ér véget a színpad elejénél. Tehát,
igen.
Hogyha megtalálod velük a hangot, akkor azt érzik az emberek, hogy ott vannak veled a színpadon. Ha nem találod meg a hangot, akkor lent fognak ülni a nézőtéren, és úgy néznek, mint egy monitort, pedig ott állsz, igen, élő húsvér alakban. Én nagyon-nagyon sokszor azt szoktam megkérdezni, amikor valami új helyen vagyunk, hogy lejött a színpadról, vagy nem. És ha azt mondják, hogy igen, akkor győztünk. Ha ezt őszintén azonnal rávágjuk, hogy persze, hát akkor tudom, hogy győztünk.
Na, igen. És egyébként, ha már az ifjúságnál tartunk itt az ifjúsági koncerteknél, akkor egy picit ugranék a Balaton-Boglári történetre, ami ugye ez jazztábor. Hány éve tart már ez?
15 éve csináljuk. Most először nem rendeztük meg ezen a nyáron financiális okokból, de ez egy nagyon szép történet, és én azt gondolom, hogy az még örömtelibb volt, hogy kialakult egy gárda, aki oda-visszajár.
Ez már olyan volt nektek, mint egy munkával egybekötött nyaralás kis túlzással?
Nem tudom, más. Szerencsére mindig nagyon más volt, mint ahogy évközben tanítunk. Tehát ugye többféle ember jött, jöttek idősebbek is, és ennek nagyon örültünk. Tehát ezt mindig próbáltuk kommunikálni, hogy ez nem csak kezdőknek van, vagy nem olyanoknak, akik tudnak baromira játszani a hangszerükön, hanem bárki eljöhet. Ez azért van, hogy olyan embertől tudnak kérdezni, akinek nap mint nap a kezében van az hangszer. Ez ennyiről szól. Nem arról, hogy ők milyen szinten állnak. Ezt nagyon nehéz egyébként elhitetni, szóval ez is egy nagyon nehéz PR folyamat, hogy értsék meg, hogy bárki eljöhet. Nyugodtan. A zene nem arról szól, hogy azonnal nagyon jól kell játszani. Azt akkor kell nagyon jól játszani, hogyha ezért nagyon sok pénzt akarsz kérni, vagy ha valami maradandót akarsz alkotni. De hát egyébként bárki zenélhet. Senki nem hoztak ilyen törvényt, hogy csak... Igen, ez egy folyamat tulajdonképpen mindenkinek az életében. Az, hogy mennyi időt tölt el vele, ugye az azért szerencsés esetben egyenes arányban van az eredménye. De ez egy folyamat, ez állandóan fejlődik, és nincs olyan, hogy csak innentől... Úgyhogy ez egy nagyon szeretjük dolog, és... Azt is általában úgy csináljuk, hogy ott a jelenlévőkből csinálunk egy big bandet, és van ott is big band gyakorlat, mert igazából a legtöbbet abból tudunk adni, hogy ezt a dolgot hogy kell játszani. Nyilván mindenki a hangszerén is el tudja mondani akármilyen szinten, hogy merre tovább, és hogy mik a tanácsok. De az örömteli az, hogy ennek az egész tábornak a végén, amikor lemegy a zárókoncert, annak a végén a tábor big bandje játszik.
Ez csodás lehet. Most nem a tábor big bandjét fogjuk meghallgatni, hanem belejátszunk. Egy 2022-es felvétel jöjjön. Zsoldos Béla Prémium, To Brenda With Love, szerző nem akárki, Pakitu Derivére. Ugye utóhangszereken Zsoldos Bélát hallhatjuk, és közreműködik még Borlai Gergő, ugye ül a dobok mögött, utóhangszerek Zsoldos Dániel és Zsoldos Gábor, és hát természetesen a Budapest Jazz Orchestra. Az, amire most itt a következő néhány hónapban fókuszál a zenekar?
Hát most még egy nagyon jó időszak van, mert most jönnek a nagy karácsonyi decemberi koncertek. Tényleg azt tudom mondani, és ez nagyon sok örömmel tölt el bennünket, akik a zenekarnak azon a részén is dolgozunk, ami az adminisztratív része, hogy mostanra ezek az ilyen frekventált időszakok ténylegesen Magyarország nagy koncert termeiben zajlanak számunkra. Ide is jövünk vissza a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe, Tóth Verával a hagyományos karácsonyi koncert itt kerül megrendezésre. A Kongresszusi Központban most játszottunk Horváth Charlie 76 éves születésnapján, és megyünk vissza megint karácsony után Nyári Károllyal, aki egy nagyon régi barátunk, és ő rendkívül szereti a karácsonyt, és nagyon jó érzés mindig ott lenni vele. Ezen kívül még Miklós Erikával is több helyen Magyarországon, a Pécsen, a Kodályban, stb. Nagyon szép, nagy koncertek jönnek, és ez nekünk is mindig olyan jó ráhangolódás, mert ugye elkezdjük már ezeket a karácsonyi dolgokat az advent kezdetével, és megyünk, és akkor tényleg már tiszta ilyen karácsonyi lázba égek, és akkor még itt december 22-én föltesszük az íre a pontot, és akkor megyünk hazafőzni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgettél velem.
Köszönöm a meghívást.
És hát mit kívánjak? Még legalább 25 évet, vagy sokszor 25-öt?
Hát ezt most mondta valaki, mondtam, hogy én azt is örülök, azt megérem, de hát még egy 15 év, én azt gondolom, hogy ebben van, amit erőben bírunk.
Hát legyen hozzá egészség és energia meg minden. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a hallgatóknak szépen is, hogy velünk tartottak. Ez volt a Bibáp, és arra bíztatom önöket, hogy a többi adást is hallgassák legalább olyan szeretettel, amilyen szeretettel mi készítjük ezeket önöknek. Nára Jerika voltam, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük szépen!